Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit. Mai műsorom vendégei két gyönyörű, sugárzóan, így napvégén is sugárzóan gyönyörű óvónő. Őket faggatom arról, hogy miért is választották ezt a pályát, illetve tovább megyünk, hogy az előző műsorhoz kapcsolódva mit is mondjunk a gyerekeknek, hogy mik legyenek, ha nagyok lesznek. Vendégeim Szabó Kocsisné Ökrös Ildikó és Dadai Zita, mindketten a Kiskolási Napsugárobodák Sziládi Áron utcai tagintézményéből érkeztek. Sok szeretettel köszöntelek benneteket a Babusgató magazinban.
Köszönjük a lehetőséget, és mi is köszöntünk téged is, a hallgatókat is.
Zita, téged is sok szeretettel köszöntelek, te most debutálsz a műsorban először, de ne izgulj, mert jó mentor ül melletted.
Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Én köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és azt gondolom, hogy egy nagyon kedves témáról fogunk beszélgetni. Akik hallgatták az előző műsort, azok hallhatták, hogy a gyerekek milyen terveik vannak a jövőre nézve. Nektek gyerekkorotokban, Ildi, konkrétan most először is, hogy mikor döntötted el, hogy óvónéni szeretnél lenni, vagy gyerekkorodban más vágyad volt?
Hát nem, én abszolút gyerekkoromtól kezdve óvónéni szerettem lenni. Ott döntöttem el, amikor egyszer az óvónénim kiment kávézni, és megkért, ez tényleg erre emlékszem, hogy addig, amíg nem jön vissza, addig én vigyázzak úgymond a gyerekekre, és akkor ez egy ebéd utáni kávézás volt, és akkor hát én kiszállhattam az ágyból, és akkor én nagyon élveztem, mert sorok között, mint egy kapitány járkálhattam. Egyébként elmondanám, hogy én ezzel most nem élek már ezzel a lehetőséggel, de az akkor nagyon-nagyon jó lehetőségnek látszott, és jó volt látni azt, hogy ők engem elfogadnak, és úgy eldöntöttem, hogy úristen, ez tök jó dolog lenne. És onnastól kezdve valahogy ez az egész úgy beégett, és tényleg ennek megfelelően voltam, azt hiszem 4 vagy 5 éves, tudatosan szerettem volna óvónéni lenni, és meg is tettem mindent érte, hogy óvónéni legyek, és hogyha még egyszer így kellene egy döntést meghoznom, én még egyszer ugyanezt meghoznám, pedig azért most már mondjuk a pályán vagyok egy röpke pár éve, tehát nem bántam meg, pedig azért elég komoly kihívásokkal kell nap mint nap szembenézni. Én azt hiszem, hogy a 21. század ez kimondottan jellemző, hogy ami rózsaszínnek látszott a múlt héten, az már most lehet, hogy fekete, tehát ez úgy belefér, de én nem döntöttem volna máshogy. Én úgy érzem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó döntés volt. Remélem, hogy a gyerekek is így gondolják, remélem, hogy azok, akik már nagyok, azok is így gondolják. Néha találkozom velük ugye visszaigazolásból, én úgy gondolom, hogy azért egyet, hogy megismernek, és úgy remélhetőleg akkor ez egy jó döntés volt. Én ugyanígy óvónéni lennék most is.
Köszönöm szépen, és te, Zita, te mikortól készültél az óvónői hivatásra?
Én értem, egyik nap, mikor 3-4 éves lehettem, jött értem anya az óviba, és mentünk ki a kapunk, közöltem vele, hogy én óvodapedagógus leszek, és ez alapján építettem fel mindent. Én 6 évesen közöltem anyával, hogy én nekem el kell menni furuját tanulni, mert egy óvónénnek tudni kell furujázni.
Hát akkor ez elég tudatos dolog.
Igen, én így mentem végig.
A műsorhallgatói Ildit azt hiszem, hogy ismerik. Mi már nagyon sok témát feszegettünk a gyerekekkel kapcsolatban, de Zita, téged faggatni szeretnélek még, mert te pályakezdő vagy, te most kezdted el a pályát, most szembesülsz az óvónői hivatás napsugaras oldalával, illetve egy kicsit a felhősebb részekkel, és egy picit erről is fogunk majd beszélgetni, de visszatérve a pályaválasztásra, akkor a szüleid, Ildi, mondjuk nem is akartak téged más irányba terelni?
Nem, egyáltalán nem szerettek volna. Leginkább azért nem, mert egyébként ugye mi még ahhoz a generációhoz tartozunk, hogy én például az első vonalas diplomás generációba tartozom, tehát a családban én voltam az első diplomás, mind a két részről, és ez annyira nagyon nagy dolog volt, hogy én ezt az irányt szerettem volna képviselni, hogy eszükbe nem jutott volna befolyásolni. Illetve egyszer volt egy olyan, hogy úgy eltévejettem 17 éves korom környékén, hogy lehet, hogy nem lesz belőlem óvodapedagógus, és akkor kitaláltam, hogy majd én konduktor leszek. Utána néztem, megnéztem, láttam, hogy a pontjaim stimmelnek, és akkor anyukám annyit mondott, ő nem mondta, hogy ne legyek, soha nem mondta, hogy ne legyek. Ha van pedagógiai véna, és hogyha azt lehet örökölni, akkor egy részét azt tudja, hogy tőle örököltem, a következő kérdést tette föl. Neked elég lesz az, hogyha egy gyereket 2 év alatt megtanítod arra, hogy fölemelje a bal kezét? Ennyit kérdezett. És aztán ezen elkezdtem gondolkodni, hogy ott nem úgy jönnek valószínűleg a sikerek. Tehát ennyit kérdezett tőlem az anyukám. És akkor megint természetesen visszalettem szépen terelve erre a pályára. Aztán megint volt egy elbizonytalanodásom, hogy akkor lehet, hogy ez mégsem fog működni, meg ha mi lesz, hogyha nem sikerül a felvételim, és akkor kitaláltam, hogy be sem adom a felvételimet. És akkor nagyon megnyugodtam, másnap volt a határidő, hogy be kellett adni a felvételit, Én Szekhalmon végeztem a Péter András gimnáziumban, aki tudja, hogy én nem vagyok halasi, bár most már igen, és az igazgató hivatott, és azonnal menjek, és mi az, hogy én nem adom be, és mi volt a gyerekkori álmom, és ő rakott vissza az útra, és akkor mire én észbe kaptam, már megmutott a papírom szarvason. Tehát, hogy akárhányszor próbáltam úgy egy kicsit eltekeredni, akkor mindig volt egy ember, aki szépen visszarakott az útra, tehát biztos dolgom volt ezzel a szakmával, gondolom én.
Igen, különben az elmúlt műsorban pont erről beszélgettünk, hogy mekkora felelőssége van a pedagógusnak, és a szülőnek is abban, hogy ha van egy elképzelés, egy álma a gyermeknek, hogy azt úton tartsuk. Most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene, majd folytatjuk a beszélgetést Dadai Zitával és Szabó Kocsisné Ökrös Ildikóval.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Dadai Zitával és Szabó Kocsisné Ökrös Ildikóval. Ugye Ildit faggattam az előbb, hogy miért is az óvónői pálya, és próbálták eltéríteni. Zita, neked egyenes út vezetett, vagy a szüleid azért elég határozottan megmondtad 3-4-5 évesen, hogy már pedig én óvónéni leszek, vagy azért voltak kisebb-nagyobb kanyarok?
Anya végig támogatott benne, de apukám és a testvérem mindenáron azt szerette volna, hogy én egy másik irányba menjek. Nagyon emlékszem rá, hogy a testvérem azt mondta, hogy ilyen képességekkel én inkább legyek mérnök, orvos vagy pszichológus, bármi más, amivel többet tudok keresni. Ugye ő benne van az, ami minden férfiba, hogy egy munkába az a lényeg, hogy minél többet keressünk, de én akkor is azt mondtam nekik, hogy nekem fontosabb lesz az, hogy az életemben egy olyan munkát csináljak végig, amit szívesen csinálok, és minden nap olyan helyre menjek be, ahol azért vagyok, mert szeretek ott lenni, nem pedig nyüggel megyek be minden nap dolgozni.
Különben az, ha valakinek az a munkája, amit szeret, szerintem a mai világban azért egy nagyon nagy áldás. Így éled meg te is?
Igen, én a mai napig nagyon szeretem, és remélem, hogy végig szeretni fogom. Kicsit tartottam tőle, hogy más lesz-e a való életben, mint a gyakorlatom volt, de olyan, mint amilyennek elképzeltem.
Hát ez gyönyörű. Én még itt a műsor elején kívánom neked, hogy ezt a nagy optimizmusodat azért ne veszítsd el, és tényleg azt gondolom, hogy nagyon jó döntést hoztál. Nagyon szép az óvónői pálya. Sokat gondolkodtam, amikor készültem erre a műsorra, hogy igazából mennyire volt meghatározó még, mert mondtad, hogy el szerettek volna téged téríteni mondjuk más pályára. Nagyon sok olyan esettel találkoztam, hallottam, amikor menet közben váltottak a gyerekek. És ez lehet, hogy óvodában ő kitalálta, általános iskolában jött egy más, aztán eljutott mondjuk egyetemig, és aztán ott jött rá, hogy mégsem ez az ő élethivatása, és nem ez az ő pályája, nem ez az ő útja. Ez mennyire jellemző, mit gondolsz, Ildi, hogy ha nincs gyakorlata, mert az én időmben, bocsánat, hogy ilyen hosszan, amikor én elkezdtem óvónőként dolgozni, én kipróbáltam magam. Én dolgoztam egy évig képesítés nélkül. Azért, hogy lássam, hogy mi vár rám, hogy tudom-e ezt, szeretem-e ezt csinálni, mert 18 évesen, aki tudja, hogy most az is ritka dolog, de most nincs erre lehetőség. Hogy lehet ezt kikerülni?
Szerintem ezt nem lehet kikerülni. Én egyébként most is azt csinálnám, hogy elküldeném egyébként az óvodapedagógusokat is, a tanítókat is egy évre képesítés nélkül gyakornok mellé, mert nyilván a gyakornok státusz ebben az esetben más, nem is tudom, hogy hívnánk, de szerintem ez lényegtelen lenne, pont azért, hogy tudja, hogy mit szeretne. Én emlékszem, hogy ugyanígy döntöttem én is, és egy Hajdú-Bihar megyei kisfaluba mentem el. Hát akkor azért mondjuk olyan csoportok voltak, hogy én nagy csoportba kezdtem, és 38-as nagy csoport, ahol is a vezetőhelyettessel dolgoztam, aki 3 hónap múlva tartós beteg lett, tehát konkrétan megkaptam a csoportot. Tehát akkor voltam 18 éves, és körülbelül 2 hónapos, mert még őszi is vagyok, tehát ilyen alig volt köztünk 12 év a gyerekekkel, és kaptam egy kötek könyvet, akkor jött ki az ONEP, ugye 89-ben, mondták, hogy akkor szabad átolvasni, jöttek a módszertani könyvek, és akkor egy hét múlva majd erről beszélgetünk, de úgy, hogy közben az én tevékenységeket fogok csinálni, először úgy, hogy kapok segítséget, de aztán nyilván egyedül. És akkor elkezdtem olvasgatni, hát nyilván egy csomó mindent nem értettem belőle, de mindent elolvastam, amit adtak nekem. És úgy mentem, és a józan paraszti eszemmel elkezdtem csinálni, és az első matek foglalkozásom például az űrmértékek volt, és aztán ehhez nem találtam eszközöket, de hát mondom, a konyhán van ez az amaz, és összeszedegettem. Azt tudtam, hogy nyilván legyen átlátszó, hogy gyerek lássa a folyadékot, tehát megszíneztem magamtól, eszembe jutott, hogy ha megszínezem, de ha különböző színű, akkor meg tudják mondani, hogy a piros a több, vagy a fej. És akkor végül is igazából én ezt azért tartanám nagyon hasznosnak, mert ott minden praktikára szüksége lehet az óvonőnek, és muszáj, rá van kényszerítve arra, hogy valami történjen vele. Míg az itáék esetében ugye az egy áldásos dolog, hogy az ita egészen óvodáskora óta szeretne óvonő lenni, de én nem nagyon hallok, most meg aztán végképp nem, úgyhogy az itát szeretnénk megőrizni nekünk, hogy maradjon meg velünk, és ezért segítjük, ugye ő neki bent az óvodában mentora van, én módszertani munkaközösség vezető vagyok, tehát mi így vagyunk kapcsolatban, tehát próbáljuk adni neki a segítséget, ő azért, hogy olyan van, akkor próbálja kérni, és meg szeretnénk tartani, mert ugye ritka madár az, aki tényleg óvodáskora után is még kitart a mellett, hogy ő óvonő szeretne lenni. Nincs ez jól így szerintem, tehát a pedagógus pályánál jó lenne, hogyha szembe tudnának már akkor nézni ezekkel a kihívásokkal, amikor még nem döntötték el, hogy még szeretnének lenni, mert ugye vagy nem tudja, hogy mit vállal, vagy a másik oldal az, amit az én lányom tavaly nagyon sokszor mondott itt a pálya választás kapcsán, hogy azért szeretnének óvonőnek menni, mert ott játszani kell a gyerekkel. És hát az én gyerekem nyilván megvédte a mundérbecsületét, mert ő pontosan látja az anyán keresztül, hogy hazaviszem 32 sablont, stb. Még 11 órakor ott ülök a gép előtt, keresek feladatlapot, stb. És akkor elmondta az én gyerekem, hogy látod, azt mondja, nem tudom, miről beszélsz, hogy nem erről van szó. Akkor, amikor majd a szülővel kapcsolatba kell kerülni, amikor majd a szülő nem segít neked adott esetben. Tehát, hogy nem tudják szó szerint. Nagyon szépen hangzik, nagyon szépek az óvonénik, nagyon csinosak az óvonénik, aztán körülbelül ezzel körbe is értünk, de azért a szakma mondjuk nem feltétlenül itt kezdődik. Meg reméljük nem ér itt véget.
Így zárásként ennek a résznek a zárásaként azt gondolom, hogy ma óvónőnek lenni azért kihívás. Bologattok, úgyhogy örülök, hogy egyetértünk. Most tartunk egy kis szünetet, és szünet után Zitát foggatom a pályakezdés nehézségeiről. Most jöjjön egy kis zene.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, Lovászi Márti vagyok, folytatjuk a beszélgetést Dadai Zitával és Szabó Kocsis Nőkrös Ildikóval. Ugye azzal fejeztük be az előző részt, hogy Zita, téged fogadnálak, hogy milyen is volt a pályakezdés. Hogyha egy kicsit mesélnél a tanulmányaidról, hogy azok mennyire támogattak meg téged, vagy kihívás volt-e, és utána az óvoda, amikor elkezdted az igazi nagybetűs életet, hogy azt kaptad-e, amit vártál?
Tanulmányaimhoz visszakanyarodva, nagyon érdekes volt, mert mi a csoporttársakkal rengeteget beszélgettünk pont erről, hogy mit változtatnánk meg így a rendszeren, meg kaptunk kérdőívet is, ami bele is írhattuk, és egyetértettünk abba, hogy kicsit több módszertant vittünk volna bele, és több gyakorlatot a hallgatóknak, mert tényleg nagyon sok érdekes tantárgyunk volt, de felét tudjuk csak felhasználni.
Bocs, hogy megszakítalak, mondtad, hogy a csoporttársaid közül mindenki óvodapedagógus lett, mindenki a pályán maradt?
Nem, nagyon sokan úgy döntöttek, hogy mégse ez a pálya való nekik, sokan amiatt, hogy rádöbbentek, hogy mennyit is fognak keresni, és ebből nem lehet úgymond életet építeni, de van, aki azért, mert rádöbbent, hogy nincs elég türelme hozzá, vagy éppen jó, kívülről úgy látszott, hogy ez egy nagyon szép szakma, de belülről azért vannak nehézségei, úgyhogy nagyon sokan elkanyarodtak erről a pályáról.
Említetted az előbb, hogy a változtatás, hogy a módszertan. Itt én visszakanyarodnék Szarvasra. Azt gondolom, hogy mi azért Ildivel összemosolyogtunk, hiszen mi mindketten Szarvason végeztünk. Azt gondolom, hogy a szarvasi képzés az egy nagyon erős módszertani alapokat adott nekünk.
Én is azt gondolom, de mi nem fogjuk tudni megítélni szerintem, mert mi elfogultak vagyunk Szarvassal. Bár hogyha azt veszem, hogy én dolgoztam egy évet a Benedek Elek főiskolának a gyakorló óvodájába Sopronba, és ott azért össze tudtam ezt a kettőt hasonlítani, és ott például egy nagyon érdekes történet volt, ugye mi már akkor a hagyományőrzést tanulmányoztuk, és hagyományőrző csoport volt, én például abban hospitáltam. És ugye itt éppen engem kértek akkor meg, hogy egy levelezős képzésre állítsak össze egy délelőttöt, másodéves voltam, hát tiszta ideg, jött utánam a kamera, meg a kameramen, meg a nem tudom micsoda, borzasztó érzés volt, és mindezt fesztelenül is csináljuk, megcsináltuk, nem ez a lényeg. Hanem amikor elmentem 3 év múlva dolgozni Sopronba, akkor mondta a főnöknő, hogy úgy készüljek, hogy idéntől be lesz vezetve a hagyományőrzés. És majd most ilyen olyan akármilyen tanfolyamokra kell járni. És másnap visszajöttem egy DVD kazettám, és letettem az asztalra. Tehát én ezt most tovább nem is szeretném fokozni. Tehát, hogy mennyire volt időszerű ez a dolog. Tehát 3 év múlva letettem a hagyományőrző teljes programját az asztalra.
Hát nagyon becsülendő dolog. De visszatérve rád, Zita, mondtad, hogy a módszertani dolgokat szerettétek volna jobban. Volt még ilyen építő jellegű ötletetek?
az, hogy több legyen a gyakorlat ugye időbe, mert volt olyan, hogy megkaptunk egy csomó feladatot, és mi például a gyakorló óvodába nagyon szeretünk ott lenni, de úgy gondolom, hogy a mentorainknak is nehézség volt, hogy csoportonként 5 gyakornok volt bent, és gyakorlatilag minden második gyerekre volt egy felnőtt, és egyszer, amikor bent ültünk, akkor azért éreztük mi is azt, hogy jó, szívesen látnak minket, de nekik is jobb volna, hogyha kevesebb gyakornok volna, és talán ez is fontos volna, hogy minél több óvodát vonjanak be a gyakorlatba, mert nekünk is nagy mértékben megnehezített a dolgunkat. Én is, nem is tudom, 3-4 helyen végeztem a gyakorlatomat összesen.
Igen, azért azt tudjuk, ismerjük a gyerekeket, hogy minél több felnőtt veszi őket körül, tehát annál nagyobb az izegés. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon építő, ha leírtátok, hát ha egyszer fogonatja lesz, és amikor megkaptad az állást itt a Sziládi Áron utcán, akkor kaptál mentort, kaptál nagyon jó munkatársakat, volt benned egy kis félsz, hogy mi lesz, hogy lesz?
Volt bennem természetesen, úgy gondolom, hogy ez természetes is, hiszen tudtam azt, hogy most teljesen új közegbe kerülök, és nem másoknak leszek én új, illetve nekik is új vagyok, de én nekem kell tudni alkalmazkodni az ő irányukba, mind a kollégáim, mind a szülők, mind a gyerekek felé, és el kell érnem azt, hogy mindenki el tudjon fogadni.
Melyik volt a nehezebb? Szülők, a kollégák vagy a gyerekek?
Hát ezt így nem tudom megmondani. A gyerekekkel úgymond nagyon könnyű dolgom volt szerencsére. A kollégákat azért éreztem nehéznek, mert tudtam, hogy sokkal nagyobb tapasztalattal és sokkal nagyobb tudással rendelkeznek, és kicsit úgy éreztem, hogy hát féltem attól, hogy mit fognak arról gondolni, amit én tudok eddig. A szülőkkel pedig azért, mert nem tudtam, hogy milyen lesz nekik az, hogy most idejött egy fiatal lány, akinek se gyereke, se tapasztalata, és mit szólok én bele úgymond az ő dolgukba.
De tudod, minden óvónéni volt egyszer pályakezdő, és azért a mi időnkben, és úgy látom, és olyan jó látni, hogy most is, hogy mi tanultunk a tőlünk tapasztaltabb óvónéniktől, ellestük tőlük a fogásokat, vagy hogy mit, hogy kell. A szülők pedig persze sokszor, igen, neked nincs gyereked, hogy mondja meg nekem, de igazából, ha érzik, hogy szeretjük a gyereküket, és mindent megteszünk, akkor azért azt gondolom, hogy helyén van a dolog. Most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene, majd folytatjuk a beszélgetést.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsisnél Okros Ildikóval és Dadai Zitával. Zitát faggattam arról, hogy milyen is pályakezdő óvónéninek lenni, habár mi ezt azért Ildivel átéltük, és én így visszaemlékszem, nekem nagyon szuper élményeim voltak erről. Biztosan az idő megszépíti a dolgokat, de kellemes emlékek vannak bennem. Bildi benned?
Hát én most azon gondolkodtam, hogy én annyi szó voltam pályakezdő az életemben. Földrajzilag teljesen eltérő helyeken, debreceni magánóvoda, aztán, amit mondtam, Sopronban is, ugye ott egy kapásból egy olyan óvodába, egy bázis óvodába kerültem, ahol arra azzal nem igazán volt időm foglalkozni, hogy pályakezdő vagyok, mert hogy tudták, hogy már egy éve végeztem, akkor már lehetett tolni. Tehát, hogy ennek is van egy bája, amikor föl kell egy szintet venni, nem fölzárkózni, hanem föl kell venni egy szintet, és te tudod belülről, hogy borzasztó sok a hiányosságod. Én legalábbis tudtam. És nyilván most is vannak hiányosságaim, mert az az óvónő, aki azt hiszi, hogy akár hány év után már mindent tud, akkor jót elveszítette önmagát, tehát én úgy gondolom, hogy soha nem fogunk mindent tudni. És nekem ez például borzasztó nehéz volt, hogy egy 30 éves kollégával dolgoztam 24 éves koromban, és ő nem 6 évvel járt előttem, hanem egyszerűen olyan fantasztikus tudása volt, hogy el kellett nyernem a bizalmát például, hogy elkezdjen adni a tudásából, hogy higgyen bennem, hogy lássa bennem. Például ő tanított meg engem sémákat kivágni pontosan, precízen. A mai napig úgy vágom, ahogy ő, mert ott volt 2-3 ilyen kis vékony kis szálacska, ami most azt lehet mondani, ugyan már ebben nem menjünk bele, annyira nem lényeges. De az esztétikum borzasztóan lényeges. Az igényesség egy óvónőnek alapelemének kell, hogy legyen. És volt 2 évvel ezelőtt nálunk egy hölgy, aki segített pedagógiai munkakörbe a mi munkánkat erősítette, és én például őt megtanítottam kivágni, ha hallgatja a rádióadást, akkor innen is üdvözlöm, és már mondtam is neki, hogy szőrös. Nekem is ezt mondták, hogy szőrös, és nagyon szépen megtanult 1 év alatt kivágni dolgokat. Tehát ezek ilyen nagyon piciken nüanszok, és akkor még a módszertani részről nem beszéltünk. De igen, én ott úgy álltam, hogy föl tudok-e vajon nőni a feladathoz. De szerencsére folyamatosan kellett csinálni, úgyhogy erre annyit nem kellett gondolnom azért.
És te, Zita, hogy érzed? Sikerült fölvenni a tempót?
Úgy gondolom, hogy nagyjából igen, és igyekszek, hogy minél többet tudjak én is adni a gyerekek számára is, a kollégákkal is tudjak tudást cserélni, mert Annak ellenére, hogy ők régebben vannak a pályán, mi nagyon sok olyat tanultunk, amit szerintem annól még nem tanítottak
bizony,
meg.
Bizony, éppen szerettem volna mondani, hogy ti fiatalok mindig frissülést hoztok. Segítettek a kollégák neked a beilleszkedésben, a munkában? Szoktál tanácsot kérni?
Szoktam tanácsot kérni természetesen, és szerencsére bárkihez fordulok, mindig segít nekem. De rendkívül emlékszem az első napomra, amikor ott ültem mindenki között, és én azt éreztem, hogy ez egy összeszokott csoport, és én mit keresek itt? De hál' Istennek volt egy-két kolléga, aki odajött, és elkezdett velem beszélgetni, viccelődni, aminek következtében én is egy kicsit oldottam.
Ez nagyon sokat jelent, hogy befogadnak, mert sokkal könnyebb egy befogadó környezetben. Érzed-e, hogy van-e nehézsége a pályának? Tehát, hogy ami most is kihívás. Tehát jó, azt gondolom, hogy fél éve, ugye, fél éve vagy a pályán, lesz ettől még több is. Mi úgy érezzük, hogy folyamatosan jön a kihívás, de azért te még nagyon-nagyon frissen végeztél, nagyon frissek a tanulmányaid. Van olyan dolog, ami nehézséget okoz, ami mondjuk esetleg szemben áll azzal, amit tanultál?
Ami a legnagyobb nehézséget okozza, az a naplóírás, mert mi erről nem sokat tanultunk, sőt, szinte semmit nem tanultunk, és amikor megfogtam a naplót, akkor ott voltam, hogy úristen, én ezzel mit fogok kezdeni, de szerencsére ebbe is kaptam segítséget, és láttam példákat, amiből tudtam kihozni egy olyan számomra viszonylag egyszerű megoldást, amivel most gazdálkodok.
Mondta Ildi, hogy van mentorod, aki gondolom egyengeti az utadat, és van módszertani mentorod is akkor. Azért ez egy nagyon szerencsés helyzet, hogy te ilyen sok támogatást kapsz, és hogyha van egy kis elbizonytalanodás, akkor segítenek.
Igen, nagyon szerencsésnek tartom magam, amikor először mentem be a vezetőhöz beszélgetni, hogy szeretnék oda jelentkezni, és hogy mi is vár rám pontosabban, akkor mondta, hogy egy olyan mentort fogok kapni, aki hihetetlen nagy tudással rendelkezik, aminek én örültem, mert tudtam, hogy rengeteg hiányosságom van még, és további jó tapasztalat volt az, hogy bárkihez fordultam, mindenki segített, és hogy idén lett egy módszertani munkaközösségünk, amire én rendkívül boldogan jelentkeztem, mert tudtam, hogy nekem erre hatalmas szükségem van.
Most tartok egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene, majd folytatjuk a beszélgetést arról, hogy miért is jó óvónéninek lenni, illetve mekkora felelősségünk van abban, hogy az óvodásainkat és a saját gyerekeinket helyes útra, jó útra tereljük.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Dadai Zitával és Szabó Kocsisné Ökrös Ildikóval. Ugye beszélgettünk arról, hogy milyen fontos a pályaválasztás, az, hogy milyen irányba indulnak el a gyerekeink, és azért azt látjuk, hogy már óvodában jellemző, hogy mindenféle foglalkozásokra hordják a gyerekeket, legyen az angol, legyen az kézilabda, legyen az bármilyen sporttevékenység. A szülők ezzel is próbálnak nyitni és megtalálni, hogy a gyermekük miben tehetséges, mi az, amiben esetleg sikereket érhet el majd az életben. Van nekünk ebben felelősségünk szerinted, Zita, hogy mi milyen irányba terelgetjük a gyerekeket?
Úgy gondolom, hogy nagy felelősségünk van benne, hiszen a nap nagy részét mégiscsak mi töltjük a gyerekekkel, és mi látjuk azt, hogy mi az, amiben esetleg tehetségesebbek, mi az, amiben elmaradottabbak, és nagyon sokszor azért is fontos, hogy mi is próbáljuk a szülőket is terelni, mert nem oda viszik el a gyereket, ami a gyereknek jó, hanem ami szeretné, hogy a szülő majd legyen a gyermek.
Ez azért nálad kiderült, hogy ha a szülő támogatja a gyermeket, akkor az milyen jó mondjuk az édesanyját, hogy nem engedte el a kezet, hogy végig a pályán tartott is milyen jó. De hogy ez fontos szerinted, hogy a szülő reálisan lássa ezeket a dolgokat?
Szerintem nagyon fontos, és nagyon sok szülő nem látja reálisan a saját gyerekét, ami valamilyen szinten természetes, hogy elfogult a saját gyerekével szembe, de hogyha valaki segíteni próbál neki, akkor úgy gondolom, hogy fontos, hogy elfogadja azt, és ne elutasítsa.
Nagyon jó dolgokat mondtál ki, és nagyon bölcs dolgokat mondtál ki itt fiatal pályakezdőként, azt hiszem, hogy Ildi ebben csak meg tud erősíteni.
Abszolút, igazából ő elmondta mindazt, amit én erről, vagy mi erről gondolunk. Talán az Zitának most ott abban lehet nehéz helyzete majd, függetlenül attól, hogy nem engem kérdeztél, hanem az előbb az Zitát, de most pont ezen gondolkodtam, hogy amit mondott, hogy fiatalként ezt tolmácsolni a szülő felé. Tehát még mi is falakba ütközünk sokszor, de biztos, hogy nem fog elmenni. Én nagyon remélem az Zitának a kedve attól, hogy ezt elmondja, erről is sokat szoktunk beszélgetni, mert muszáj, hogy elmondjuk. Nyilván a megfelelő stílust, a megfelelő kommunikációt meg kell választanunk hozzá, hogy átmenjen a szülőhöz, eljusson az információ, de én is azt gondolom, hogy kötelességünk elmondani a gyerekek kapcsolatosan. Ez már nem is vélemény, hanem én úgy gondolom, hogy azért szakmai vélemény a mi oldalunkról, pont ezért, mert különböző területeken keresztül vizsgáljuk a gyereket, monitorozzuk nap, mint nap, független attól, hogy a gyerek ebből elvileg semmit nem szabad, hogy észrevenjen, remélhetőleg gyakorlatilag sem. De az biztos, hogy mi kívülről látjuk a gyereket, addig, amíg nyilván a szülő az egy szubjektív szűrőn keresztül mér, és ha már csak azt vesszük alapul, hogy mind a hárman azért vagyunk itt, mert ezek szerettünk volna lenni, óvodapedagógusok, és erről beszélgettünk, ugye az Ita említette, hogy a pénzkérdés is, én úgy gondolom, hogy az sem egyszerű most. Tehát minden egyes pedagógus meg kell becsülni, főleg pályakezdőt, aki erre merészkedik, igen, erre a pályára, mert igazából, hogyha most az anyagi részét nézzünk, akkor ők emiatt nem motiváltak, mondjuk meg őszintén, mert egyszerűen nevetségesen kevés összeget keresnek ők, és ez fölháborító. Azt, hogy ők annak ellenére ezt vállalják, az mindenképpen dicséretes. Most nem azt jelenti, hogy a már meglévő pedagógusok is fantasztikusokat keresnek, mert ez szintén problémát okoz, de talán pont az ennek a szakmának az értelme, meg ennek a hivatásnak, én úgy gondolom, hogy még mindig itt vagyunk a pályán, még mindig csináljuk. Hogyha tényleg a pénzről szólt volna, akkor valószínű, hogy nem lennénk már itt, és az Ita sem lenne itt. Én úgy gondolom.
Az előbb említetted a kommunikációt, és ugye itt beszélgettünk Zita veled, hogy mi a nehéz a szülővel, a kollégákkal vagy a gyerekekkel, és tényleg a legnehezebb a kommunikáció, a megfelelő kommunikáció kialakítása. Én azt gondolom, hogyha a szülők érzik, hogy nekünk is a gyerek a legfontosabb, és már pedig azt gondolom, hogy éreztetjük, akkor képesek elfogadni mondjuk a tanácsainkat, hogy hát lehet, hogy nem az angol kell még, hanem mondjuk egy kis mozgás vagy torna.
Igen, én úgy gondolom, hogy ha van egy olyan nexus a szülővel, de ez borzasztó fontos, hogy tényleg olyan bizalmi légkör alakuljon ki, és ehhez mind a két oldalra egyformán szükség van. Tehát én veszőfutást csinálnék akkor, hogyha ha fölöslegesen csinálnám ezt az egészet, és nem kapnék érte semmilyen visszajelzést. Nyilván nem támadjuk le rögtön a szülőt. Tehát azért jó időnek el kell telnie ahhoz, hogy olyan kommunikációs csatornát tudjunk megnyitni a szülő felé, hogy hitelesként tudjunk megnyilatkozni. Igen, és ez szerintem nem jelenti azt, hogy csak pozitívakat fogok mondani a szülőnek. Tehát lehet, hogy az nagyon aranyos az óvónő, meg nagyon kedves, bár én nem hiszem, hogy tele van ezekkel a pálya. Olyan emberekkel van tele a pálya, akik tényleg elmondják fehéren-feketén, hogy mi van. Nyilván normális kommunikációs stílusban, de nekünk ez dolgunk, és ez kötelességünk, és attól nem utálja a gyereket az óvónő, mert azért hallottam én már ilyet is. Persze azért, mert nem szereti az én gyerekemet, nem feltétlenül nekem mondták, de tényleg hallottam ilyen nevetséges visszajelzéseket. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy mi már ott felelősek vagyunk azért, hogy abból a kicsi gyermekből nagykorában boldog ember lesz, vagy kevésbé boldog ember lesz. Tudjuk-e támogatni az ötleteit, vagy tudjuk-e terelgetni a szülőn keresztül a későbbiekben a gyermeket, mert valahol ez ott kezdődik nálunk, ott egészen kicsi korba. Istennek a felelőssége, ez nem hárítható át, én úgy gondolom.
Igen, itt azért kimondtuk, hogy meghatározó óvodáskorunkban, kisgyermekkorunkban, hogy milyen közegben növünk fel, hogy milyen emberekkel kerülünk kapcsolatba, mert a pályámon engem is az óvónéni indított el. Tehát olyan élményeim kapcsolódnak az óvihoz és az óvónénimhez, hogy azok meghatározóak voltak az életemben. És ezért nagy a felelősségünk, hiszen amikor megkérdeztük a gyerekeket itt a saját csoportunkban, és mondták, hogy én óvónéni leszek, és volt egy kis lány, aki azt mondta, hogy ő óvónéni és polgármester is lesz egyben. Tehát azért azt gondolom, hogy komolyan kell venni ezeket a vágyakat, és én nagyon örülök, hogy elfogadtátok a meghívásomat, hogy tudtunk erről a dologról beszélgetni, és én Zita kívánom neked, hogy ugyanilyen lelkesedéssel, optimizmussal állj a pályádhoz, és tanulja melletted lévő tapasztalt óvónéniktől. Köszönöm szépen, Zita, neked a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Ildi, én azt gondolom, hogy bennünk mindig olyan sok maradt, hogy már megvan a következő téma, hogy miről is kellene beszélgetnünk. Nagyon köszönöm neked, hogy támogattad Zitát ebben a beszélgetésben, és nagyon sok sikert kívánok neked a munkádban, és sok kisgyermek váljon miattad óvónénivé. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm, és ez legyen kölcsönös ez a kívánalom, jó?
Én is köszönöm szépen. Kedves hallgatóim, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsort hallgassák az ismétlésben, illetve hamarosan felkerül a Halas Rádió hangalbumába. A mikrofonnál Lovászi Mártit hallották, viszont hallásra.